A demenciáról vagy így, vagy úgy már beszéltünk ebben a műsorban, de általában úgy közelítettük meg a témát, hogy a beteg oldaláról beszéltünk róla, meg arról, hogy hogyan lehet preventálni a demenciát. Leginkább az derült ki, hogy az időskori butulás az mindenkivel megtörténik, kivel hamarabb, kivel később. Most egy legutóbbi beszélgetésből az is kiderült, hogy ez már ilyen 40 éves kor körül elkezdődik ennek a kialakulása. Akivel viszont most beszélgettek, Cserbán Ancsa, Módusz Alapítvány kuratóriumi elnöke, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
A témánk az, hogy hogyan lehet lélekben felkészülni arra, hogyha esetleg valaki a családban demens lesz, és gondozni kell, illetve hogyan álljunk hozzá a demenciához. A demencia az pedig egy program a Módusz Alapítványon belül, ami egy videósorozatot indított el, azért, hogy egyáltalán jobban megismerjük a demenciát. Tényleg nem kell újra átvennünk azt, hogy pontosan miről is van szó, hogy az Alzheimer-kor éppen ide tartozik ebbe a betegségcsoportba, azaz talán, amit a leginkább ismerünk. De itt most azt hiszem, hogy arról van szó, hogy hogyan lehet fölkészülni arra, ami amúgy is eljön. Ezt érdemes így kezelni? Hogy azért ne legyünk ennyire borulátóak.
A Módusz Alapítvány 20 éve létrejött civil szervezet, de valóban az elmúlt 7 évben a tevékenységük fókuszában a demencia, különböző demenciák, a demenciával élő emberek, családtagjaik és gondozóik támogató programja állt. És ez egy nagyon összetett és nagyon bonyolult kérdés, és nagyon sok előítélet, hiedelem, téves információ kapcsolódik az egész történethez. Mi próbáljuk azt megértetni az emberekkel, hogy ahogy idősödünk, természetesen a gondolkodásunk, a kognitív készségeink is változnak, de maga az egészséges idősödési folyamat során végbe menő memória problémák, azok nem összetéveszthetőek a demenciákkal, amelyek mögött folyamatosan előrehaladó agy sorvadás okozta megbetegedés áll, és ugye már több mint 170 féle demenciát különítettek el a tudósok, tehát erre oda kell figyelnünk. Hazánkban mintegy 250-300 ezer ember él demenciával, nagy részük nem diagnosztizált, és nagyon fontos, ahogy egyre inkább a testünkről gondolkodunk, egyre inkább kerüljön előtérbe az emlékezetünk, a kognitív képességünk megőrzése is. Úgyhogy az 50 pluszos életkorú embertársaimnak az aktív egészséges idősödés 8 fontos területét szeretnénk figyelmükbe ajánlani, de ezzel együtt azt is szeretnénk elmondani, hogy enyhe fokú demenciával élők esetében még nagyon sok hosszú éven keresztül önálló életvitel, nagyon sok boldog esemény megélése várhat az egyénekre. Mi abban nyújtunk segítséget, hogy hogy lehet együtt élni a demenciával, mi a teendő, hogy minél hamarabb korai diagnózishoz és pontos diagnózishoz jussanak az emberek, és a diagnózist követően milyen életvitelt kell folytatni, milyen támogatás mellett, hogy a lehető legmagasabb életminőséget tudják az emberek kihozni az életükből.
Egyébként ön szerint a prevenció az lehetséges?
Hát ugye a demenciák 65-70%-át az Alzheimer kor okozza, és az Alzheimer kor a tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható, hiszen az okát még nem tudják a tudósok. A második leggyakoribb demencia fajta, vagy forma a vaszkuláris, vagyis az ér eredetű demencia, amely azonban már életmóddal nagyban befolyásolható. Azt is szokták mondani az orvosok, hogy ami jó a szívnek, az jó az agynak is. Tehát a napi mozgás, az egészséges táplálkozás, a visszafogott alkoholfogyasztás, a dohányzás elhagyása, a megfelelő folyadékbevitel, a folyamatos kognitív szinten tartás, a játékok például, ezek mind-mind, vagy az élethosszig tartó tanulás mind-mind hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy egészséges gondolkodásunk és egészséges mentális, pszichés állapotban maradjunk időskorunkra is.
De ez például attitűd kérdés egy-két dolog, amit sorol. Tehát például az, hogy valaki élethosszig tanul, az inkább kedv kérdése, mint sem adottság.
Hát Hát igen, nagyon fontos, hogy az embereket edukáljuk, lássuk el információkkal, hogy miért fontos az, hogy tanuljunk, és idősebb korban már másképp tanulunk, és nem biztos, hogy olyan módszerekkel, hogy iskolába ülünk és lexikális anyagot kapunk egy prezentáció keretében, hanem például az egymástól való tanulás, a kis mikrolearningek, ezek a kis egységekre osztott tanulási tartalmak, ezek azok, amelyek nagyon célra vezetők, de egyébként a manapság már ezt nem csak az idősek vagy az idősödők esetében, hanem a középkorúak és a fiatalok esetében is egy sikeres tanulási módszernek tartják. Tehát minden nap tanulunk, tehát az idősek a koronavírus helyzet alatt képesek voltak számos digitális platformon kommunikálni, megtanulták azok használatát, tehát egyáltalán nincs arról szó, hogy időskorban ne lehetne sikeres tanulási programokat véghez vinni. Csak ezek a szavak, hogy tanulás, hogy program, hogy teljesítmény, központúság, a régi poroszos hozzáállás, ez talán kedvét szegi az embereknek. De mi nagyon sok jó példát látunk arra, hogy az emberek mennyire szeretnek új információkat elsajátítani.
Beszéljünk egy picit a demencia programról, mert itt ugye egy csomó olyan információ elhangzik ezekben a videókban, amiktől eleve félünk. Egyrészt most szerintem abban nem menjünk bele, hogy miért félünk tőle ennyire, valószínűleg azért tartjuk el magunktól, mert azt mondjuk, hogy ez majd úgy is odébb van, ez velem úgyse történhet meg. Egyébként ez gyakori? Ez a reakció? Csak itt zárójelesen, hogy ez velem nem történhet meg?
Mint minden olyan dologgal, ami az emberekből frusztrációt, szorongást vált ki, azt próbáljuk kicsit távol tartani a lelkünktől, és egészen addig kihúzni ezekkel a dolgokkal való szembesülést, míg tényleg elkerülhetetlenné nem válik. Én azt hiszem, hogy nem a demenciától kell félni, hanem összességében inkább át kellene fordítani pozitívba az életfilozófiánkat, s azt mondani, hogy fontos vagyok magam számára, fontos a testi jólétem, fontos, hogy egészséges testben éljek, fájdalommentesen a lehető legtovább, hogy a gondolkodásom és a mentális állapotom is épp maradjon, és erről ilyen holisztikusan saját magunkat értékként a középpontba állítva kellene gondolkodnunk. Ez a mi korosztályunknak, én mondjuk 52 éves vagyok, egy picit újszerű, de egyre többen ismerik fel ennek a jelentőségét, és ma már a fiataloknál sokkal több lehetőség adott arra, hogy egy tudatosabb egészségprogramot végre tudjanak hajtani, és egészségesen éljenek.
De itt például, ha fiatalokról beszélünk, akkor mondjuk egy 20 évesnek el lehet azt magyarázni, hogy a demenciát megelőzni miért fontos?
A 20 éves korosztályjal elsősorban arról szoktunk beszélgetni, hogy a nagyszülőkkel, akik demenciával élnek, vagy demencia tüneteit mutatják, hogyan tudnak kapcsolatba kerülni, és hogyan tudják támogatni azt, hogy a jelenlétet és a részvételt az idősek esetében ők a szeretett kapcsolatuk által támogatni tudják. De ezáltal a fiatal is edukálva lesz, hiszen látja, hogy mi az a változás, amin keresztül mennek a nagyszülők, megismeri, elfogadja, és hogyha segítséget kap a fiatal ennek a lelki tényezőinek, hátterének a feldolgozásához, akkor nagyon klasszul együtt tudnak működni velünk az idősek érdekében. Ha pedig valaki már támogatott egy demenciával élő szemét, akkor az a saját életében nem fogja figyelmen kívül hagyni, hogy hogyan lehet elkerülni ezeket a problémákat, ha van rá lehetőségünk, hogy elkerüljük.
Többnyire milyen kérdések érkeznek be hozzátok, hogyha mondjuk a videókat megnézi valaki, és akár a családban van valaki, akit gondoznia kell, mik azok a legáltalánosabb kérdések, amik ilyenkor elhangoznak?
Sajnos a hozzátartozók akkor fordulnak hozzánk, amikor már nagyon előre haladott problémákról van szó, vagy problémáról van szó, és úgynevezett demenciával együtt járó viselkedés vagy magatartás változások olyan tüneteket hoznak elő a mindennapokban, amely a családot nagyon megterheli. Megterheli egyébként a beteget is, tehát a demenciával élő számára sem egy boldogító körülmény, hogy ő ilyen tüneteket produkál, de ugye ez nem az ő saját személyiségének a jelenvonása, hanem a betegség, az agysorvadás következménye. Azt is szoktuk mondani, hogy ez a demencia jellemzője, és nem magának a betegnek a jellemzője. Amikor ezek a nehezen kezelhető gondozási szituációk megjelennek, akkor szinte már azonnal intézményi elhelyezésre lenne szükség, és ezt ilyen kapacitások mellett rögtön megoldani nem lehet. Uh-huh. Tehát ilyenkor van az, hogy próbáljuk képbehozni a hozzátartozókat, elmagyarázni, hogy mi miért van, oldani az ő szorongásukat, feszültségüket, tanácsot adni abban, hogy hogy lehet a kihívást jelentő gondozási szituációkat megfelelően kezelni, milyen a demensbarát gondozás, milyen a demensbarát gondozási környezet, fizikai környezet, amely csökkenti ezeknek a viselkedéseknek a kialakulását, vagy csökkentheti, milyen digitális megoldásokat tud használni saját maga kapacitásainak támogatására, és hogyan kell benyújtani kérelmet az intézménybe, ahol el szeretné őt helyezni, milyennek a jogi és pénzügyi háttere, de ugye itt már egy tűzoltás történik. Ezért is javaslom mindenkinek, hogy inkább nézze meg a Demencia videókat, ahol nagyon közérthetően egymásra épülő tartalmakkal próbáljuk segíteni a családot, a gondozókat, hozzátartozókat, hogy hogyan lehet a demenciával együtt élni. Nagyon sok család, aki támogatást kapott tőlünk mailag, az elállt az intézményi elhelyezéstől, mert úgy érezték, hogy többen összefogva meg tudnak birkózni a gondozás kihívásaival, és így a szeretet hozzátartozó életvégi gondozásáig egészen a saját otthonában maradhatott.
Ez sikeres volt egyébként?
Igen, tehát a demenciával élők mellett álló hozzátartozók támogatásai nagyon fontos feladatunk, de ugyanígy a demenciával élő személy támogatása is. Itt az egyéni konzultációk, tanácsadások, illetve az úgynevezett Alzheimer kafék edukációs előadásai nagyon fontosak. Mi Kecskeméten csinálunk negyedik éve egy pilot programot, amelynek a keretében már öt úgynevezett Ginkgo klubot működtetünk, ezek demenciával élőkön segítő csoportjai, és látjuk azt, hogy a közösségnek, a közösségi összetartásnak, az egymásnak adott tanácsoknak mekkora a megtartó ereje van. Tehát az egyik depriváló tényező, ha a demenciával élő a kezdeti tüneteket igyekszik elfedni, elmagányosodik, beszűkül, nem beszél a tüneteiről, nem kér segítséget, ezáltal nem is kap időbeni és megfelelő diagnózist, amelynek nagyon nagy a jelentősége. Ha valaki korán kap diagnózist és pontos diagnózist kap, akkor az állapot romlás különböző terápiákkal lassítható, nagyon fontos életéveket nyerhetnek az emberek általa. Másrészt a tünetek intenzitása sikeres gyógyszeres terápiák esetén csökkenthető.
Vannak egyébként külföldi minták? Tőlünk nyugatra, északra, keletre, délre, hogy állnak a demenciához? Vannak jó példák?
Természetesen vannak jó példák, amelyekből mi is inspirálódhatunk, az Európai Unió országait ismerjük, vagy egy-két amerikai példák. Jellemzően ugyanezek a megküzdési stratégiák vannak, nagyon oda kell figyelnie az egészségügyi és szociális ágazatnak arra, hogy az embereket időben fölkészítse, tűrővizsgálatokat lenne érdemes 65 éves kor fölött évente végezni. Ennek lehetősége Magyarországon is adott, tehát a házi orvoshoz kell fordulni, ha valaki úgy érzi, hogy a memóriája az elmúlt időszakban cserben hagyja többször, akkor érdemes a házi orvoshoz fordulni, teljesen fájdalommentes tesztekkel a házi orvos el tudja különíteni, hogy valós-e ez a jelzés, és tovább tudja küldeni szakorvoshoz az érintett állampolgárt. Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy nem minden memória zavar mögött áll demencia. egészen más oka is lehet, tehát ne féljünk segítséget kérni a házi orvostól és az egészségügyi szakemberektől, mert nincs nagyobb kincs, mint az egészségünk, úgyhogy 65 év fölött érdemes teszteket kitölteni. Itt Kecskeméten a memória ponton fölkészült memória tanácsadók várják a város lakosságát, és aki bármilyen formában érintett, fogadják őket, és személyre szabott támogatást biztosítanak.
Azzal, hogy minél többet megtudunk a demenciáról, ön szerint mennyi időre van szüksége az, hogy a társadalomban ez egy ilyen elfogadott állapot legyen?
Igen, tehát ma az egyik legnagyobb probléma, hogyha valakinek a gondolkodása ebben a sikerorientált és teljesítményorientált világban, hogyha valakinek a gondolkodása megváltozik, hogyha egyik napról a másikra esendővé válik, segítségre szorul, akkor az emberi értéke valamiért csökken, a társadalom stigmatizálja azokat, akik nem annyira tudnak helytállni a korábbi megszokott szerepükben, és hát sajnos magával a betegséggel együtt járó mentális teher is abba az irányba mutat, hogy szégyellem, hogy kicsúszik a talaj a lábam alól, szégyellem, hogy nem tudom az ügyeim vitelét a korábban megszokott szinten képviselni, nem tudok önmagam elvárásainak megfelelően és a megszokott módon funkcionálni, és egyre nagyobb mértékben segítségre szorulok, hogy ezen milyen gyorsan tudunk változtatni, az azon múlik, hogy azok a szervezetek milyen kondícióval rendelkeznek, akik fölvállalják ezt a feladatot, hogy a társadalom széles rétegeit tájékoztassák, hogy átalakítsuk a szolgáltatásainkat demensbaráttá, hogy legyen például a szupermarketekben egy olyan sáv, ahol csak a kóborló idősek vásárolhatnak és fizethetnek, hiszen nem találja a bankkártyát. Ugye nagyon gyorsan kell mindent csinálni ebben a világban, ők már nem képesek egyszerre több dologra egy időben nagyon gyorsan odafigyelni. Tehát nem csak, hogy demensbarát szolgáltatásokra, hanem alapvetően idősbarát és emberbarát hozzáállásra lenne szükség. Én nagyon bízok abban, hogy kellő kapacitások mellett nagyon rövid idő alatt eredmény érhető el.
Legyen így. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Cserbán Ancsával, a Módusz Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk, és ez volt már a szabadesés. Köszönjük a figyelmet mindenkinek, Czoller Andi nevében is. Legyen szép estétek, vigyázzatok egymásra és magatokra. Szevasztok!